Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Megírni egy város regényét, teljes és átfogó történetét nyilvánvalóan lehetetlen feladat. Több milliónyi történet, családi legendák és magánmitológiák alkotják azt a képzeletbeli szövetet, amelyből a Budapest nagyregény 23 szálat húz ki és mutat meg. Kézbe vehetik már az olvasók a könyvet, amely a főváros alapításának 150. évfordulójára született, 23 írónak köszönhetően. Én most Grecsó Krisztiánnal beszélgetek az ő fejezetéről, amely a 17. kerületbe viszi.
Hát ugye meg kellett keresnem a kapcsolódási pontokat. A 17. kerülettel nekem egyébként gyakorlatban kevés hétköznapi kapcsolódási pontom van, tehát kulturálisan, történetileg kellett valamit megkeresni hozzá. Ezt viszonylag könnyen megtaláltam, ugyanis a 17. kerület egy befalt területrész, 4 egykori szlovák evangélikus falu volt a helyén, illetve hát falta be Budapest. Ez nekem nagyon ismerős történet. Tehát ugye ettől a pillanattól kezdve viszonylag jól megtaláltam magam. Olyan falvak, amelyek elvesztik az identitásukat, olyan falusi emberek, akik mondjuk a hegyek közül jönnek, őriznek egy nyelvet, őriznek egy vallást. Én például Békés Csabán éltem 8 évig, tökéletesen tudom, mit jelent az evangélikus tótok öntudata. A tótot azért mondom, így nem gúnyolódok, az ott egy tacos különállás. Van egy konyhájuk, van egy világképük, van egy hagyományuk. Ez mind működik generációkon keresztül, majd 1950-ben Budapesté minősítik a területet, ami radikálisan megváltoztatja a pozícióit. Gyűjtmentek a tóthagyományokkal, semmit sem törődő városiak költöznek oda. Nem csak urak, akik valamiféle villát vagy nyári lakot építenek ott föl a környezetvédelmi területek patakok mentén, és nyáron kiköltöznek oda a belvárosból, és ott mondjuk a tót szakácsnőt alkalmazva munkaadóvá válnak, hanem olyanok, akik életformaszerűen ott élnek, és alakítják a közösség életét. És ugye ebből feszültségek származnak ezek. Vallásilag különböző emberek, nyelvileg különböző emberek. Történik mindez az 50-es években, amikor erről egyébként sem szabad beszélni. És ez az olvasztó tégely, ami a kommunizmus első éveit jelenti, az még burkoltabb, a szőnyeg alá söpri ezeket az ellenállásokat. Most ez nekem nagyon otthonos terep. Tehát rögtön úgy éreztem, hogy ehhez akkor mégiscsak van közöm, és megpróbálom magam megtalálni benne, de természetesen egy mai történetet szerettem volna írni. Ennek ellenére nem véletlenül lett múzeológus a főhősöm, hiszen egy olyan ember kellett, akinek a múlttal aktív viszonya van, és belakja ezt a múltat.
És tanárként pedig a jövőhöz van köze? Vagy legalábbis a felnövekvő generációhoz?
Így van, természetesen, és hát én egy krimi szállat is építettem bele, aminek a kerület szülöttjéhez, Gregor Józsefhez van köze, és a Gregor történetéhez egy pici. Nekem nagyon tetszett a Gregor gyönyörű története, aki 56 után kerül egy különös helyzetbe, még egészen pici gyermek, kiskamasz, amikor a templomi kórusból szólistává, sőt, nem csak hogy szólistává, hanem kántorrá kell előlépnie, hát gyerekként ez a pozíció egészen elképesztő, mert hát disszidál a fél kerület, ugye, nem a fél kerület, de elő sokan elmenekülnek, akik a forradalomban részt vettek, többek között a kerület, illetve a templom kántora is. És Gregor gyönyörű orgánumát és tehetségét akkor ott fedezik föl. Szóval nagyon sok minden gyönyörű helyzet a kezemre játszott, és én ezeket igyekeztem működtetni. Bízom benne, hogy a kerület hagyományőrzői, lakosai, azok az aktivisták, akik ott dolgoznak, sajátjuknak érzik a kerületet, azok majd megértik azt hamar, vagy legalábbis megbékélnek vele viszonylag hamar, hogy azért ez egy szép irodalmi mű. Ezt azért hangsúlyozom így, mert nem eszi, nem leltár, ezáltal nem lehet felsorolása annak, hogy kik azok a kerületért dolgozó közösségek, egyének, tanárnők, akik sokat tesznek azért, hogy a kerület hagyományai működőképesek legyenek. Mert ugye ez szétfeszíti egy szép irodalmi munka kereteit, tehát lehetetlen, hogy ezek mind feltűnjenek.
Érdekes, amit mondasz, mert ez meg sem fordult a fejemben, hogy magától a kerülettől, illetve annak lakóitól is van egyféle nyomás az íróra, mert eleve az egy hihetetlen vállalkozás, hogy fölkérésre íródik egy szöveg, kellene illeszkedni másik 22 íróhoz valamiképpen, legalábbis vannak áthúzódó személyek, helyszínek a regényben. Ja, és hát két időségnek mindenképpen meg kellene jelennie ezekben az egyedi szövegekben, és nálad szerintem több, mint két időség van.
Több van, a múlt több szegmense is fölfoszlik. Hát ugye nyilván a krimi szálból adódóan több olyan múlt belé esemény van, ami ezt az öröklődés problémát és átalakuló problémát ezt meg kell, hogy alapozza.
Öröklődés, mint örökség, ugye? Mint hagyaték.
Öröklés problémát, és ugye ezt a szálat több múltbeli síkban is fölfedjük, tehát ezzel nekem nem volt gondom, hogy több síkban legyen. Próbáltam ugye a tereket belakni egy kicsit, az egy bicikli úttal, ahogy megy keresztül a kerületen, és azzal együtt, hogy számára mit jelentenek az épületek, a templomok, mit jelent a kerület, mint kertváros, mint ottani villák, ezekkel próbáltam valahogy dolgozni.
Hát és akkor, ami még ehhez kapcsolódik, a régmúlt, amiről beszéltél, a betelepülő tótok, tehát az még régebbre vezet vissza. Az előbb említetted, hogy egy muzeológus a történet főhőse, vagy ő van a középpontban, és ő tanár is, és nagyon érdekes, ahogyan kezdődik a fejezeted, mert ugye próbál olvastatni egy szöveget ott egy drámaszakkörben, és hát nagyon nem megy a diáknak, akinek ezt olvasnia kéne. Engem az izgatott, hogy miért éppen ezt olvassa, úgyhogy gyorsan megnéztem. Ugye Erdős Renéhez is kapcsolódik a te írásod.
Hát az Erdős René a kerület szülöttje volt, és ott is élt, és a villája, egykori villája ma múzeumként funkcionál, és ugye a jelenet, amiben a múzeumban kezdődik, és ennek a múzeumnak a múzeológusa tart az elma foglalkozást, tehát hogy tulajdonképpen egyfajta megírt belakása indul el a kerületnek, hogy úgy működjön a helyzet, és szerintem hát talán tud is működni úgy, hogy ugye az a tér valahogy másképp tud funkcionálni, amit belaktak, és belaktak írásban. Tehát, hogy egyszerűen a megírt városok misztériuma az egy nagyon izgalmas dolog. Ha csak arra gondolsz, hogy Budapest milyen másféle tér lehetne, ha ezeket az energiáit használná. Tehát, hogyha mondjuk Rúdi Gyula mítoszai, Budapest élő mítoszai lennének. Vagy mondjuk az egy létező ügy lenne, hogy turistákat Budán elvisznek és megmutatják nekik, hogy gyerekek, hát ez az Ulpius ház. Ha itt az Ulpius háznál lenne egy rítus, amit csinálni kell, nyilván a utasi sódvilág szellemiségének megfelelően, akkor az ifjúkori szerelem mégiscsak beteljesül, és a többi, és a többi. Nálunk szerencsésebb városok ezt sokkal erősebben csinálják, és mondjuk mindenféle gátlás nélkül mutogatják Sherlock Holmes házát, ahova belépőt szednek, és azt mondják, hogy itt élt Sherlock Holmes, aki egy fiktív figura. Nálunk ez valahogy nem működik, és nem tudjuk így belakni, pedig azért van nekünk ezzel a Kázmérunk, és nagyon sok mindenkink, akik ezt a várost szerették, élték, ismerték, akik miatt itt jó lakni, és nagyon sok minden lehetne, ami így működhetne. Én ezt így indítottam, hogy ez a vágyam, hogy a megírt város élő város legyen, ez a fő motiváció, ahogy indul a tényfejezetem.
Krecsó Krisztiánnal beszélgettünk irodalomról, a fővárosról, a 17. kerületről, a múltról és a lehetőségekről. Mindehhez az apropót a Budapest nagyregény megjelenése adja, a főváros alapításának 150. évfordulójára írt egészen sajátos koncepciójú, színes és gazdag kötet, amelyben tehát 23 kortárs író története jelenik meg a város 23 kerületéről.